Egy nagyon izgalmas kérdés, legalábbis számomra az fogalmazódott meg bennem, amikor ezt a történetet elolvastam, és egy kicsit gondolkoztam felette, mégpedig az, hogy mi mit tennénk, és mit teszünk pontosabban, mi mit teszünk stressz helyzetben. Talán nagyon idegenül tűnik, vagy nagyon idegenül hangzik most ez a kifejezés ebben a kontextusban, hogy stressz, de hogyha majd egy kicsit a mélyére kapirgálunk ennek a történetnek, akkor meglátjuk, hogy igazából a cselekedetek, az ötletek mozgató rugója, az ez a dolog volt, amit stressznek nevezünk. Bármennyire is igaz az, hogy abban az időben még gőzük sem volt arról ezeknek az embereknek, hogy mi az a stressz, legalábbis így megfogalmazni nem tudták, az biztos, hogy élték, az biztos, hogy érezték, csak ilyen gyönyörű szakszavuk nem volt erre. Mindnyájan kerülünk ilyen helyzetekbe. Még hogyha talán nem is közvetlenül az életünk a tét, de akkor is mindnyájan eljutunk olyan helyzetbe, amikor erőt vesz felettünk és rajtunk a stressz. Hogy most mit tegyünk, hogy most mit lépjünk, hogy most hogyan mentsük meg magunkat, hogyan éljük túl ezt a helyzetet. Hát egészen nyilvánvaló, és különösebben nem kell magyarázni, hogy a gibeoniták, ez a trükkös, cseles kis nép, amelyiknek hát csak annyi bűne volt, hogy pont ott lakott, ahová az izraeliek készültek, bizony stressz helyzetbe kerültek, mert nekik nem az volt a tét, hogy most lesz-e holnap kenyér vagy nem, hanem az, hogy életben hagynak-e bennünket, vagy nem. És úgy gondolom, hogy azért ez eléggé rá tud telepedni az emberre, sőt, akár egy egész közösségre. Itt hallottuk, itt egy városállamok lazaki szövetségét jelentette a gibeoniták szó. Na most milyen döntést hoztak ezek az emberek ilyen stressz helyzetben? Hangsúlyozom, az életük volt a tét, tehát nem kicsi volt a döntés súlya. Hát bizony egész életüket és egész jövőjüket meghatározó döntést hoztak. A kérdés, ami felvetődött bennem, az csak az, hogy mi lett volna, hogyha ilyen erejű döntést, ilyen horderejű döntést nem stressz helyzetben hoznak meg, hanem higgadtan és jól átgondolva. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és megint csak, hogyha kotorázunk az emlékeink között, akkor annyi példát tudnánk hozni, hogy olyan helyzetekben, amikor volt lehetőségünk jól átgondolni, jól megrágni egy-egy döntést, milyen kimenetelű döntéseket tudtunk hozni, és amikor hirtelen kellett egyik pillanatról a másikra, egy stressz helyzetben, egy véghelyzetben dönteni, akkor milyen döntéseket hoztunk. Egészen biztos, hogy különbség van a kettő között. Még ha nem is lehet kijelenteni azt, hogy jól átgondolva az ember csak jó döntést hoz, stressz helyzetben meg csak rosszat. Mindenesetre eljátszottam a gondolattal, mi lett volna, ha. Ugye a történészek és a történelem környezetében ennek ez az a kérdés, aminek semmi értelme nincsen, mi lett volna, ha. De mi lett volna, hogyha nem stressz helyzetben hoznak döntést. És akkor most nézzük meg a másik oldalt, az izraelieket, akikről talán azt mondanánk első sorban, vagy első körben, hogy hát neki semmilyen stressz helyzet nem volt, hiszen megkapták a parancsot, Isten bíztatta őket, menjenek, foglaljanak hont, sőt, még azt is parancsba kapták, hogy minden ott lévőt írtsanak ki maguk előtt. Most ezzel a pontnál azért meg kell állnunk egy kicsit, mert ez a mai ember számára és fülére azért egy kicsit istentelen gondolatnak hangzik, nem? Magától az Istentől kapnak parancsot arra, hogy írtsanak ki mindenkit. Semmiképpen nem hiszem azt, hogy most ezt fel tudom oldani, ezt a dilemmát, mert szerintem nem csak bennem dilemma ez. De egy dolgot azt látnunk kell, az ókorban járunk. Tehát nem 2009-ben, amikor mindenféle emberi jogok vannak, ENSZ van, meg nem tudom mi van, ami vigyáz az emberi jogokra, hogy mennyire azt látjuk. Szóval az ókorban élünk, ahol egyetlen egy törvény volt, vagy te ölsz meg engem, vagy én ölek meg téged. Tehát a túlélésnek körülbelül ennyi törvénye volt. Tehát ne legyen kétségünk afelől, hogyha nem ők teszik meg ezt, akkor őket nem gyilkolják ugyanígy meg. Egészen biztos, hogy megtörtént volna. Ezt csak azért mondom, hogy lássunk tisztán, nem felmentésként, nem magyarázatként, de egy ilyen helyzetben és egy ilyen világban, egy ilyen normák által működött világban hangzik el ez a dolog. De azért gondoljunk bele, ha mi egy ilyen parancsot kapnánk, éljünk akár az ókorban, vagy akár most, hogy menjünk csak előre nyugodtan, és minden velünk szembejövőt, idegent írtsunk ki, hát úgy gondolom, hogy ez is stresszes állapot és helyzet. Szóval azt figyelhetjük meg igazából, hogy nem csak a gibeoniták voltak ilyen helyzetben, hanem maguk az izraeliek is, sőt folyamatos stressz helyzetben voltak éppen az előbb említett ok miatt, mert ha nem ők öltek, akkor őket ölték, mint ahogy példa is volt erre, nem is egy. Az Ószövetség lapjaiban olvashatunk erről. És ilyen helyzetben milyen döntést hoznak, vizsgáljuk meg őket is. Egy ilyen stressz helyzetben fellélegzik Józsué és Izrael népe, hogy na végre itt van valaki, akiket nem kell megölni és kipusztítani. Bár becsapták őket, de ilyen helyzetben azt mondják, és egy olyan döntést hoznak, hogy kvázi hagyják magukat becsapni. Még akkor is, hogyha mindent megtettek a gibeoniták azért, hogy becsapják őket. Na foglaljuk csak össze gyorsan, két dolgot látunk, mindkét nép, a honfoglalók is és az ott élő védekezők is folyamatos stressz helyzetben vannak, nyomás alatt vannak, és ilyen helyzetben kell jövőjüket meghatározó döntést hozni. Ez nem könnyű feladat. És kettő szó áll emögött a stressz helyzet mögött, amellyel gyönyörűen meg lehet fejteni a kiváltó okát ennek a helyzetnek, és ez a két szó győzelem vagy vereség. Ez a két szó, ez van ott az izraeliek mögött, és ez van ott a gibeoniták mögött is. Győzünk vagy vereséget szenvedünk. Győzünk, életben maradunk, vagy legyőznek bennünket és meghalunk. Ne felejtsük el ezt a két szót, nagyon fontos lesz még. Győzelem vagy vereség. Talán tudják azt sokan, hogy ez idáig már olyan sokat emlegetett szakkifejezés, a stressz szó, az egy magyar kutatónak a idézőjelbe találmánya, Selye János volt az, aki megalkotta ezt a fogalmat. Ő volt az a kutató, aki először vizsgálta az összefüggést, a test és a lélek egymásra való hatásait. Ő volt az, aki először kezdte felismerni azt, hogy egy külső nyomasztó helyzet, amit most már utána stressz helyzetnek nevezünk, milyen hatással van az élő szervezetre. Hogy igenis szervi betegségeket szülhet egy-egy stressz helyzet. Pontosabban egy kis pontosítást kell tennünk, a tartós stressz helyzet. Ő volt az első, aki ezt elkezdte kutatni, utána már százak és ezrek. De milyen érdekes felfedezés volt ez. Talán ma a mi számunkra ez már nem tűnik extra hírnek vagy dolognak. Mégis milyen érdekes, hogy bár sokan hallottuk ezt és tudjuk, mégis elszenvedői vagyunk ennek a dolognak. Egy egészen döbbenetes kutatási eredményről hallottam az elmúlt héten. Kopp Mária, pszichológus, orvos számolt be erről egy esti beszélgetésben, és olyan adatokat mondott a magyar nép lelki állapotáról és egészségi állapotáról, ami engem egészen földbe döngölt. Egészen elképesztő volt, testvére. Csak mazsolázgassunk most, mert estig lehetne sorolni a szörnyűségeket. Azt mondja, hogy annak az esélye, hogy ma egy magyar középkorú férfi megélje a 66. 67. életévét, az 65%, diplomásoknál 50% körül van. Magyarul minden második ma élő középkorú férfi halálra van ítélve, és nem tudja megélni a 65-66 éves kort. Elképesztő. A a legutolsó helyen állunk ezzel az egész világot tekintve gyakorlatilag. Ilyen kilátásaink vannak. És hogy mivel magyarázzuk ezt az elképesztően borzalmas adatot, hát az bizony a tartós stressz állapota. Az, hogy ma a magyar emberek és a magyar férfiak, akikre ránehezedik a család eltartás, a jövő megteremtése és biztosítása, ma egy olyan életkörülmények között élnek, hogy folyamatos és tartós stressz alatt vannak, hogy teljesíteni kell, hogy el kell tartani a családot, hogy boldogulni kell. És még egy nagyon érdekes dolgot mondott a kutatónő. Azt mondta, hogy a magyar férfiak hajlamosak egy versenyként felfogni az életet. Verseny. Hogy azt legalább nekem is el kell érni, amit a szomszédom, vagy a testvérem, vagy az ismerősöm, vagy a barátom elért. Legalább nekem is olyan anyagi körülmények közé kell kerülni, különben lemaradok, különben nem leszek férfi, különben azt mondják, hogy nem tudom teljesíteni azt, ami a feladatom. És bizony, visszajön az előbb említett két szó, ha emlékszünk még rá, győzelem vagy vereség. A magyar középkorú férfiak ez alatt szenvednek és hullanak el. Mert valakik egyszer elhitették velünk, hogy erről szól az élet. Valakik elhitették, hogy győznünk kell mindenáron, hogy magunkat mindig máshoz kell mérni. Valakik elhitették velünk, hogy csak akkor vagyunk jók, hogyha leelőzzük a szomszédot, ha leelőzzük a barátot, vagy ha legalábbis ugyanazt produkáljuk, mint ők. Győzelem, vereség. Értelmetlen szavak. Az élet ezek alatt a képek alatt folyik, és új képeket készít. Micsoda értelmetlenség. Egy győzelem gyöngévé tesz egy népet, egy vereség föltámaszt egy másikat, mondja Exupéry. Győzelem, vereség. Micsoda értelmetlen szavak. És mégis az egész életünket ezt hagyja át, ez az, ami hajt bennünket, győzni akarunk, ez az, ami az életünk motorja, és ez az, ami halálunk oka is. Elképesztő. Győzni akarunk folyamatosan és mindig. De miért? Hát pontosan ez az a kérdés, amit feltett ez a kutatónő is. Miért? Miért van az, hogy egy szomszédos ország hasonlókorú férfia kevésbé gondolkodik így? Miért van az, hogy nálunk ennyire elképesztően kicsi az esélye, 50% az esélye, hogy megérjük a 65 éves kort férfi létünkre. Miért? Egyértelműen lelki okkal magyarázza a kutató. Egyértelműen lelki okkal. Egyértelműen az, aminek az oka mondja, hogy elvették tőlünk a közösség, a család, elvettek tőlünk minden olyan dolgot, ami egyébként hozzátartozik az egészséges énképhez és gondolkozáshoz. Ránk erőltették ezt a fogyasztói társadalmat, ilyen elcsépelt már ez a szó, nem is szeretem, pedig igaz, és mi mindezt elhittük. Hát ezért. És azokat az igazi értékeket, amelyek életté teszik az életet, azokat feladtuk. És nem, el sem hisszük, hogy igazából már ezek az értékek. Mondja mindezt egy kutató, aki ezt mérésekkel, adatokkal, több tízezer ember kikérdezésével állapította meg. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha elkezdenénk hinni már. Hinni már ezeknek az embereknek. Elkezdenénk komolyan venni azokat, amelyeket ők megállapítanak, mert értünk vannak. Csalódottan mondta ez a kutató nő, hogy nagy politikai szinten senkit sem érdekelnek ezek az eredmények, és senki sem foglalkozik ezzel. És soha meg nem keresték őket politikusok, hogy akkor csináljunk együtt egy nemzet stratégiát, hogy életben maradjunk, hogy növekedjünk. A kérdés most az, hogy vajon bennünket érdekel-e, vajon mi hiszünk ezeknek a statisztikák, ezeknek a számoknak, és vajon teszünk-e lépéseket azért, hogy abban a stressz helyzetben, amelyben mindnyájan benne vagyunk, mert most ez egy ilyen világ, mégiscsak túléljünk, és ne pusztuljunk el. És ez a kérdés most nagyon rám nehezedett, testvérek, bár igazából már hetek óta nehezedik rám, hogy vajon mit tehetünk mi? Mit tehetünk mi gyülekezet, mit tehetünk mi egyház, mit tehetünk mi olyan emberek, akiknek talán felnyílik a szemük arra, hogy ami most van, az pusztulás és halál. És ez a kutatónő is azt mondta, hogy most óriási szerep hárul majd az egyházakra, persze csak ha készen lesznek erre, és a civil szerveződésekre. Azokra a szerveződésekre, ahol az ember odafigyel a másikra. Azokra a szerveződésekre, ahol nem engedjük lecsúszni a másikat. Azokra a szerveződésekben, ahol mindenki egyformán számít, nincsenek kivételezettek és nincsenek hátranyomottak. Most ez lesz, ha lesz, a mi megtartó erőnk. És most ez a kérdés, testvérek, hogy mit fogunk mi tenni? Fogunk egyáltalán valamit tenni? Akár itt kicsiben, ebben a gyülekezetben, vagy ebben a településen, akár nagyban, fogunk-e valamit tenni, vagy elfogadjuk, ez van, pusztulásra vagyunk ítélve. Nagyon lényeges kérdés, hogy mit fogunk dönteni, mert azt láthattuk, hogy abban a stressz helyzetben, amiben ez a két nép volt több ezer évvel ezelőtt, mind a ketten valamilyen szinten rossz döntést hoztak. Az egyik hagyta magát becsapni, a másik pedig a jövőjét adta oda. Mennyire döbbenetes ez a mondat, gondoljunk csak bele. Most már a kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod. Lelepleződtek ezek az emberek, lelepleződött az ő csalásuk, és eljutottak oda, hogy innentől most már teljesen mindegy. Bármit teszünk, ki vagyunk szolgáltatva. Most már a saját jövőnk és holnapunk más kezében van. Tégy velünk, amit akarsz. Ezt már talán a teljes depresszió állapotának hívnák a szakemberek. Láthatjuk tehát, hogy mind a két fél rossz döntést hozott, és mind a két fél évekre, évtizedekre határozta meg az ő jövőjét. Milyen döntést, és milyen választ, és milyen lépést fogunk mi most tenni? Ebben a helyzetben, amikor elfogynak a férfiaink, ebben a helyzetben, amikor senki nem számíthat arra, hogy megsegítsék mi, milyen lépéseket fogunk tenni. Felvetődik persze a gondolat, hogy mit lehet tenni, és mit lehet csinálni. Felvetődik a gondolat, hogy ugyan hogyan lehetne régről cipelt terheket, hogyan lehetne letenni súlyokat, hogyan lehetne megszabadulni attól, amibe belekényszerítettek bennünket. Két szerzetes, egy öreg és egy fiatal tart a kolostorba. Óriási eső zúdul rájuk, és már ott vannak a kolostor közelében, amikor eláll az eső, kisüt a nap. Mindnyájan éltünk már át ilyen jelenetet, egyik pillanatra a másikra fikrázó napsütés. Egy megáradt folyón kellett átkelniük, és azt látják, hogy a folyó túl partján egy fiatal nő áll. Micsoda veszély! Micsoda veszély és micsoda kísértés ez két cölibátusban élő embernek. A folyó túloldalán egy fiatal nő. Az öreg szerzetes elfordítja a fejét, tudomás sem vesz a nő jelenlétéről. A fiatal átvergődik a folyón, egyszerűen ölbe veszi a lányt, és áthozza a folyón. Ezután a két szerzetes szótlanul gyalogol tovább. Végül az öreg már nem bírja tovább, kifakad, megfedi a fiatalt, hogy miért tett ilyet, nem szabad, hiszen mi megfogadtunk, nem is érintkezünk, a fogadalmunk tiltja ezt, mire a fiatal csak ennyit mond. Én letettem a lányt a folyó túloldalán, de te még mindig cipeled. Én már letettem a lányt a folyó túloldalán, de te még mindig cipeled. És vajon hányan és hányan cipeljük mi azokat a terheket, azokat a súlyokat, amelyeket már réges-régen le lehetett volna rakni. Mióta cipeljük ezeket? Mióta teszi tönkre az életünket és tart állandó, folyamatos stressz helyzetben a múltban elrontott döntések, a múltban elrontott lépések. Miért cipeljük ezeket, amikor le lehetne tenni? És hogy milyen választ adunk ezekre az előbb említett kérdésekre? Hát adhatunk olyan választ, mint amit ez a szerzetes adott. Az idősebb. Elfordítja a fejét, tudomást sem vesz a nő jelenlétéről. Tehetjük ezt mi is nyugodtan. Tehetjük ezt, de akkor tudjuk azt, hogy életünk végéig cipelni fogjuk a súlyokat. Ha nem merünk szembenézni ezekkel a döntésekkel, kérdésekkel, életünk végéig. És láthatjuk ez, nekünk magyar férfiaknak nem is olyan hosszú idő, legalábbis a statisztika szerint. Vagy pedig tehetjük azt, amit ez a fiatal szerzetes tett. Az, hogy egész egyszerűen felkapja, ha fogalmazzak így, a problémát, a kísértést, és áthozza a túloldalra. Tehetjük ezt is. Végre szembenézhetnénk ezzel, végre felemelhetnénk, végre kimernénk azt mondani, hogy mik az igazán nagy kísértések az életünkben, és leszámolni velük. És testvérek, így jutunk el a legnagyobb öröm üzenetig, a Biblia legnagyobb öröm üzenetéig, oda, hogy mindezt mi, Istent kereső, templomba járó emberek, megtehetjük. Mert van valaki, akihez letehetjük a mi súlyunkat, a mi terheinket. Mert van valaki, aki képes arra, hogy levegye a vállunkról azokat a terheket, amely alatt nyögünk, és amely alatt majd megpusztulunk. Semmi más értelme nincs annak, hogy ide járunk, és hogy igehirdetést hallgatunk, csak ez. Az, hogy eljuthatunk mindnyájan oda, hogy megszabadulhatunk a terheinktől, a stressz helyzeteinktől. És nem kell döntéseket, jövőt meghatározó döntéseket ilyen lelkiállapotban hozni. Semmi más értelme nincs egy ige hirdetésnek sem, hogyha nem ide lyukad ki, hogy van lehetőségünk. És ez az, amire az előbb említett kutatónő is utalt. Arra, hogy már mindent megpróbáltunk. Arra, hogy már minden ötletet, próbát, lehetőséget megtett ez a nép, és nem jutott dűlőre a nehézségeivel és a problémáival. Nincs más lehetőség, azt mondja, most a lélek felé kell fordulni, mert minden mást kilőttünk, nincs más. Nincs más. Testvérek, gondolkozzunk együtt, és imádkozzunk együtt, hogy mi templomba járó, Istent kereső emberek lehessünk azok, akik a lélek felé tudják fordítani végre ezt a nemzetet, ezt a népet. Legyünk mi ezek. Mert más nem fogja ezt megtenni, és más nem segít. Ezt most már kutatók mondják, kutatási eredményekkel alátámasztva, nincs más út, csak ez. Legyünk mi azok, akik imádkozunk ezért, és lépéseket teszünk ezért. Legyünk mi azok, akik segítenek terheket letenni embereknek. Legyünk mi azok, akik észreveszik maguk között azokat, akik rászorulnak, akik segítségre szorulnak. És hiszem, hogyha ezt tesszük, és így élünk, akkor töltjük be igazából a mi küldetésünket. Mert nem másért vagyunk ezen a világon, hanem ezért. Hogy fény lehessünk a sötétben. Olyan lámpás, amit nem eldugnak, hanem kitesznek, hogy világítson. Testvérek, imádkozzunk együtt ezért, és forduljunk végre a lélek felé. Amen.